Szeretnék egy nagyon jó üzenetet átadni nektek, ami sokat jelentett nekem. Remélem jól át tudom adni, mert biztos láttátok, egy nagy vatta van a fülembe, és hát nagyon jó volt csúszkálni a csúszdába a múlt héten, de az azt jelenti, hogy utána beteg szoktam lenni egy jó ideig. Aztán elmentem a dokihoz, mert szabadság előtt csak nem akartam hagyni, és akkor mindenféle kenceficét tett a fülembe, és akkor ide tett egy vattát, úgyhogy most igazából nem sok mindent hallok, és azt sem tudom, hogy beszélek. Tehát fogalmam sincs, hogy hangosan beszélek, vagy halkan. Ha lehetne, Kori, a fejembe a kontrollt, azt vedd már ki, légy szíves, mert folyamatosan zúg, és amikor éneklek, akkor olyan érdekes, mert duót éneklek, úgyhogy egyedül éneklek, és egy egész kórus szól a fejembe. Ha beszéltek velem, nagyjából a felét értem, és ha nagyon kedvesen mosolyogok, az azt jelenti, hogy semmit nem értek belőle, akkor szoktam így kedvesen mosolyogni. Én most is, ahogy beszélek, folyamatosan tényleg nagyon erősen szól a kontrolládából a basszus, meg nem tudom milyen kórus a fejembe, de ez nagyon, tehát ezzel együtt nagyon nehéz koncentrálni, ugye, mert állandóan amúgy zúg az egész fejem, de úgy döntöttem, hogy mégis itt leszek közöttetek, mert annyira szeretlek titeket, hogy ennek ellenére én vállaltam azt, hogy itt legyek, és átadjam az üzenetet, ami a szívemben van. Akármit kell átélnem, az én szeretetem felétek az mindig felülírja. Oké. Nem csoda, hogy ennyire szeret az Úr. Az üzenet címe: erősíts meg a szíved. És az alapige a Zsidók 13.9-ben van megírva. Zsidók 13.9. Jól ismert ige, így hangzik. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járnak. Amen. Érdekes dolgot említ Isten igéje, azt mondja, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem különböző tudományok és nem ennivalók által. Így is fogalmazhatom volna a címet egyébként, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Az a lényeg, hogy azt mondja a Biblia, jó dolog megerősíteni a szívet. Jó dolog, ha erős a szíved. A példabeszédek 4.23, amely gyülekezetünk egyik alapigéje, azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet. Amilyen a szíved, olyan lesz az életed. Szeretnél jó életet élni? Akkor nézd meg, mi van a szívedbe, és ami a szívedbe van, abból fog kiindulni a te jövőd, amilyen az életed. Ezért mondja a Biblia, hogy jó dolog, hogy erős legyen a szíved. Ha erős a szíved, akkor erős életet fogsz élni. És azt mondja, az Istennek az igéje szembe helyezi különböző tanításokkal, és mindenféle dolgokkal, amelyek ezek szerint meggyengítik a szívet, igaz? Tehát ha azt mondja, hogy a kegyelem megerősíti valamivel szemben, az azt jelenti, hogy a többi dolog meggyengíti a szíved, és mindenféle tanítás mond itt a Biblia, meg mindenféle, nyilván nem az evésről beszél itt, tehát nem az ennivalókról beszél, hogy az ennivaló nem erősíti meg a szívedet, hanem az oltár körüli ennivalóról, tehát az áldozatok, meg különböző vallási rituáléknak való megfelelés nem fogja megerősíteni a szíved, és különböző tanítások. Ma is egyébként a világon rengeteg tanítás van. Rengeteg tanítás van, amely által azt gondolják az emberek, hogy megerősödhetnek és jobban élhetik a keresztény életüket. Igaz? Tehát nagyon sok mindent gondolsz te is, hogy hogyan tud jobb kapcsolatod lenni Istennel, mi az, aminek meg kell felelni, mi az, amit be kell tartani, különböző tanítások vannak arról, hogy hogyan kell öltözködni, arról, hogy hogyan kell Isten tiszteletre járni, arról, hogy hogyan kell csendességet tartani, arról, hogy mit hogyan kell csinálni, arról, hogy hogyan tud kenetteljesebb életet élni, arról, hogy pontosan az imádkozásnak milyen formái vannak, és hogy tudsz jól és rosszul imádkozni, és azt mondja az Zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ne engedd, hogy félre vezetessenek különböző tudományok által. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősödjön meg a szíved. Tehát, amikor megpróbálsz mindenféle elvárásoknak és irányzatoknak megfelelni, hogy jobb legyen az életed, az általában mindig egy nyomást helyez rád, és úgy érzed, hogy nem sikerül, mert amikor ilyen szabályoknak próbálsz megfelelni, akkor az elgyengíti a te életedet. És úgy érzed, hogy nem sikerül ezeknek megfelelni. Mert a szabályok azt mondják, hogy ha ezeknek megfelelsz, akkor utána egy jobb életed lehet. Csak soha nem tudsz neki igazából megfelelni. Erre mondja a Biblia, hogy az viszont nagyon jó dolog, hogyha a kegyelem által megerősödik a szíved. Ezen gondolkodtam nagyon sokat, és ez volt bennem, hogy szeretném, Uram, hogy erős legyen a szívem. Szeretnétek, hogy erős legyen a szívetek? Erős legyen a szívem. És az a szívet a kegyelem tudja megerősíteni. Én nagyon szeretem a kegyelmet. Tudod, a kegyelem szó, erről már prédikáltam, de szeretném megerősíteni, görögül így hangzik, hogy karisz. Azért vagyunk karizmatikusok, mert a karizma az azt jelenti, hogy kegyelmi ajándék. A kegyelem az nem egy passzív dolog, hanem Isten kegyelm az ő jó indulatát jelenti, és amikor jó indulata van hozzád, akkor mindig ad. Isten mindig ad egyébként. Ad olyan dolgokat és ajándékokat, amit senki más nem tud neked odaadni, és ezek nem természetes földi ajándékok, hanem ezek mennyei ajándékok, természet feletti ajándékok. Isten mindig ad. A karizma az azt jelenti, hogy mi karizmatikus gyülekezet vagyunk, hogy mi hiszünk abba, hogy Isten ad természet feletti ajándékokat a gyülekezetnek, hogy könnyebb legyen az életünk, hogy hatékonyabb legyen a szolgálatunk. Amen. És ez az ő jó indulatának a jele. Ezt nem kiérdemeljük, hanem egyszerűen csak hiszünk ebbe. És a szó maga, a karizma, a kár szóból származik, ami örömöt jelent. Tehát a kegyelem szó eredeti jelentésben nem más, mint egy nagy öröm. Ez a szó, hogy kegyelem, amely megerősíti a szívedet, az azt jelenti, hogy Istennek az öröme, amely nem más, így lehetne legpontosabban lefordítani, hogy egy olyan öröm, amit nem vártál. Magyarul a kegyelem azt jelenti, hogy olyan dolgot kapsz Istentől, amire nem számítottál, de mindig meglep. Tehát te éled az életedet, és ahogy felnőttél, pontosan tudod, vagy nagyjából tudod, ez a jó fogalmazás, nagyjából tudod, hogy amit tettél, annak körülbelül mi az eredménye. Mit várhatsz az élettől, igaz? Tehát ennyit tettem, ezt várhatom. Hibáztam, büntetés jár érte. Jót tettem, egy kicsit jobb lesz. A kegyelem azt jelenti, amikor Isten jó indulatával találkozol, hogy mindig más kapsz, mint amire számítottál, és mindig sokkal jobb és sokkal több, ami egy meglepetésszerű örömöt vált ki belőled. Értitek ezt? Tehát a kegyelem azt jelenti, hogy Istentől sokkal több jót, sokkal több szeretetet, jó indulatot és segítséget kapsz, mint amit te elvárnál, vagy mint amennyire jogosnak érzed magad. Hát persze, hogy ez megerősíti a szívet, nem? És ez általában felszabadít mindenféle vádlások és mindenféle lenyomások alól. Az azt jelenti, a kegyelem, aminek tudsz örülni igazából, hogy akkor is tudsz örülni, ha elrontottad a dolgokat. Akkor is tudsz örülni, ha tudod, hogy nem vagy tökéletes és hibázol. De mégis teljes, tökéletes öröm tud lenni a te életedben. Amen. Isten által, aki azt mondja, oké, tudom, hogy elrontottad, de gyere hozzám, segítek és új esélyt kapsz. A kegyelem egyik megnyilvánulási formája az, hogy mindig kapsz egy új esélyt Istentől. Egy feltétele van, hogy mindig menjél Istenhez is kérd. Amen. Tehát csak oda kell menni Istenhez, és amikor az Úrhoz megyünk, akkor mindig kegyelemért megyünk, és ezáltal megerősödik a szívünk, mert azt mondja, hogy kapsz egy új esélyt. Ezt tudom, hogy üzenetet jelent most sok ember számára. De annak ellenére, hogy tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és hibáztam, és nem úgy sikerült mondjuk a 2017-es évem eddig, mint ahogy szerettem volna, hibákat követtem el, de ide jövök Istenhez, és azt mondja, oké, ha hozzám jössz, mindig, minden nap új lappal indulhatsz. Kezdjük újra. Segítek, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat. Szeretném ezt egy történettel illusztrálni, hogy értsétek meg jól, Isten hogyan viszonyul hozzánk. Tudjátok, hogy nagyon szeretem a Péter sztoriát, a vízenjárásos történetét. Igaz, már sok mindent beszéltem róla, hogy milyen döbbenetes, hogy amikor hitt Isten szavának, akkor valami történt a vízzel, mert tudott rajta úgy járni, mint ahogy te a járdán sétálsz. Amikor nem hitt, akkor ez a dolog eltűnt. A csodát egyszerűen Péter gondolkodása és hite mozgatta. Amikor hiszel Isten szavába, ez olyan erőt tud kifejteni, hogy valami természet fölötti dolog történik. Csak azért, mert elhitte Istennek a szavát. amikor kételkedett benne, akkor ez eltűnt. Ugye ez ismerős. Akkor a másik dolog, amit említettem, hogy amikor Péter elsüllyedt, akkor Jézussal együtt visszament a csónakba, tehát vízen jártak. Emlékeztek rá, igaz? Erről többször beszéltem már, hogy ez nem egy kudarcos dolog volt Péter életébe, hanem egy csoda igazából. Világtörténelemben két ember tudott vízen járni. Szeretnék egy harmadik dolgot említeni. Annyira meglepődök mindig, hogy mennyi sok bőrt le lehet húzni egy történetből. Az ige olyan egyébként. Örök életedbe fogod olvasni az igét, és még mindig fog újat jelenteni. Szeretnék feltenni egy kérdést a történettel kapcsolatosan. Te hogy ismered Jézust? Képzeld el, hogy eltelik egy év, a tanítványok megint csónakba ülnek, megint vihar van, és Jézus megint megy hozzájuk a vizen. Meglátják őt, megint azt hiszik, hogy kísértett. Ugye? Idáig stimmel a történet. És vajon ki az, aki először felkiált, hogy Uram, ha te vagy, szeretnék hozzád menni? Szerintem megint Péter, nem? Ezt onnan tudom, hogy úgyis mindig Péter válaszolt szinte először. Tehát amikor beszélni kellett, mindegy, hogy nagyon jót vagy butaságot, mindig Péter volt az első. Amikor tenni kellett valamit, Péter volt az első. És tegyük fel, hogy Péter a kudarcos élmény után azt mondja, hogy Jézus, ha te vagy, újra parancsolj, szeretnék megint megpróbálni. Szeretnék hozzád menni. Lehetséges. Járhatok a vízen. Ami várható emberileg, amit én emberileg kinéznék egy tanítóból, egy emberi mentorból, akinek 12 mentorát ül a csónakból, az körülbelül így néz ki. Péter fiam. Pontosabban Jézus nem nevezte Pétert Péternek, amíg be nem töltött a Szent Szellem, hanem Simonnak. Simon, Jónának a fia. Te már a múltkor megpróbáltad. Majdnem belefulladtál. Adj esélyt a többieknek. És gondolkodjál rajta, hogy mind kellett volna változtatni. Ez az A-variáció. Ez normális, nem? Igazságos dolog? Igazságos, nem? Tanult volna belőle Péter? Tanult volna. Szerinted hogy reagált volna Jézus Péternek a szavára? Azt mondta volna Péter, hogy Uram, szeretnék még egyszer menni a vízen. Ki az, aki szerint azt mondta volna Jézus, hogy oké, kapsz egy új esélyt. Értitek már azt, hogy a kegyelem miért erősíti meg a szívet? Mert emberileg az elvárás az az, hogy oké, most próbálj meg más, te gondolkodj el rajta. Azért éld át újra. Miért kételkedtél a múltkor? De ugye mindannyian azt gondoljátok, hogy aki tele van kegyelemmel, mert a János egy azt mondja, hogy Jézus tele van kegyelemmel, azt mondja, oké, fiam, oké, akkor próbáld meg újra, kapsz egy új esélyt. Ezért erősíti meg a kegyelem a szívedet. Mert nem úgy reagál Jézus, mint ahogy te emberileg elvárnád. Nem úgy reagál Jézus, mint ahogy teljesen igazságos lenne. Nem úgy reagál Jézus a te esendőségedre, hibáidra, mint ahogy teljesen igazságos, mert ő tele van jó indulattal. A kegyelmet egyébként bizonyos népek úgy, például kínaiaknál úgy ábrázolják a kegyelmet, egy képpel ábrázolják, mint egy magasból lenyúló kéz, amely egyszerűen mindig felemel téged, amikor süllyednél. Ők így értelmezik magát a kegyelmet. Az Ószövetségben egyébként azt jelenti a kegyelem, hogy egy magas rangú, egy nagyhatalmú valaki jó indulattal segít annak, aki rá van szorulva. Azt mondja a Biblia, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Értitek ezt? A kegyelem mindig új esélyt ad. A kegyelem azt jelenti, eredetileg a szó egy meglepetésszerű örömöt jelent, hogy amikor találkozol Istennel, mindig meglep téged. Hogy sokkal jobb formában van veled szemben, mint ahogy te gondoltad volna. Sokkal több a jó indulata, és erről beszél Pál is az Efézus beliekhez írt levélben, hogy azért imádkozom, hogy ismerjétek meg Isten minden képzeletet felülmúló, vagy ismeretet felülmúló szeretetét. Tehát ahogy szeret téged, azt nem tudod sose elképzelni. Az se, hogy tud ennyire szeretni, az se, hogy miért, az se, hogy képes erre, azt se tudod elképzelni, hogy belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy ez lehetetlen. Hogy valaki engem ennyire szeressen. összegzed a múlt hetedet, és azt mondod, hogy ezt nem hiszem el. Lehet, hogy van olyan hét, amikor azt mondod, hogy hát igen, most elhiszem. De szerintem az a ritkább eset. Azt mondja a Biblia, hogy nagyon jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. És amikor te biztos vagy benne, hogy holnap kapok egy új esélyt, ha Jézushoz jövök, és egyszerűen ő segít. Minden hibám ellenére tudok fantasztikusan örülni és élvezni az életet, mert Isten addig, meddig gyakorol rajtam, míg a végén tökéletes leszek, és ő nem adja fel. Emlékeztek, hogy tanította Jeremiást Isten? Hogy levitte egy fazekas készítő műhelybe, és bemutatta, hogy amikor készít egy edényt, és nem tetszik neki, összetörő, míg nem el nem készül a tökéletes modell. De nem adja fel. Te is sokszor átélted már azt, hogy neki próbálkoztál valaminek, és nem jól sikerült, de hidd el, hogy Isten nem adja fel, hanem addig próbálkozik veled, a te életeddel, a te szolgátoddal, hogyha nem adod fel te önmagad, és nem fordítasz neki hátad, míg ki nem hozza belőle a legjobbat. A kegyelem az azt jelenti, hogy Isten addig próbálkozik a te életedben, a te szolgátoddal, míg ki nem hozza belőled a legjobbat. És ő nem adja fel. És ő ad új lapot. És nem teljesen igazságosan bánik veled, mert az ő szeretete felülírja teljesen. Az nem jelenti azt, hogy Isten ne lenne igazságos. Amen. De azt jelenti, hogy ő tele van kegyelemmel is. És ez megerősíti a szívet. Hogy működik ez a gyakorlatban? Nézzünk meg egy igét, amely talán nem olyan könnyen értelmezhető. Én szeretem ezeket az igéket. Az 1 János 3-ban van megírva ez az ige, 18-as verstől. János volt szerintem, aki a legtöbbet tudott a szeretetről. Ő ír legmélyebben a szeretetről, és ez azért is van, mert ő kapta a legtöbb szeretetet. Igaz? Róla olvasuk azt, hogy ő volt ez a tanítványok közül, akit Jézus nagyon szeretett. Ő volt az egyik legközelebbi ember. Az nem azt jelenti, hogy többieket nem szerette Jézus, de János nagyon fiatal volt még, és nagyon sok szeretetet kapott, mint egy kis tinédzser fiú a tanítványok között, mert tudta Jézus, hogy neki nagyon nagy szüksége van rá. És olyan mélyen volt a szeretetben János, az egyház történelem szerint ő volt az egyetlen apostol, aki nem vértanú halált halt, bár egyszer a történelmi feljegyzések szerint megpróbálták forró olajba megfőzni, de az sem sikerült. Aztán kitették a Pátmos szigetére, ahol ilyen zúgás van, mint az én fejembe, ahol olyan zúgás van, hogy az emberek megőrültek, az egy ilyen, ott az emberek meghaltak, az egy ilyen koncentrációs táborszerű sziget volt, állandóan zúgott minden, ezért mondja János, hogy olyan Istennek a szava, mint sok vizeknek az ugása, az emberek beleőrültek a dolgokba, és mindent elkövettek Jánossal, hogy megpróbálták elpusztítani, csak hogy János kitették a Pátmos szigetére, az Úr megcsinált neki egy nagy kalandot, ő meg felvitte a mennybe. Tehát, hogy testileg ugye őt oda száműzték, ő meg a legnagyobb dolgokat átélte, aztán látta az Urat, betekintést nyert a mennybe, aztán látta a világ történelmet előre. Tehát, hogyha az emberek bármilyen rosszat terveznek ellened, tudd, hogy Istennek van egy másik terve. Na jó, tehát János nagyon ismerte a szeretetet, és az első levelének a 3. részében, 18-as verstől azt olvassuk, hogy fiacskáim, ne szóval szeressetek se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat tesszük, amelyek kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott. Amen. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezekkel az igékkel, de igen nehezen magyarázható például a 20-as vers. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Na, szeretitek ezt az igét? Valószínűleg nem az az ige, amit vasárnap iskolába tanítunk a gyerekeknek, nem? Valószínűleg nem az az ige, amikor olvasod reggel, felkezd, és azt mondod, Uram, hát ez úgy szíven ütött. Ez most sokat jelentett nekem. Valószínű, hogy ez az ige, amit elolvasunk, hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Hát igen, Isten mindent tud. Amen. Tovább következő vers, nem? Tehát valószínűleg így néz ki egy Biblia olvasás, mert hát hogy jön? Egyáltalán milyen mondatszerkezet ez? Miről szól ez az egész? Vádol minket a szív, de egyébként meg Isten mindent tud. Amen. Lépjünk tovább. Egyébként is ez az egész ige vers miről szól? Elkezd beszélni a szeretetről, ugye az első versekben arról beszél, hogy szeressük egymást. Ez ugye nem, szeressük egymást, gyerekek, ez megy mindenkinek, tudjuk, hogy miről szól. Keresztények vagyunk, szeretnünk el egymást, ha akarod, ha nem szeres, oké. Ha nem annyira szereted a másikat, akkor próbál meg jövő héten jobban szeretni. Ez még rendben van. Fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelven, hanem cselekedettel és valósággal. Ezt ismeritek, erről sokat szoktam beszélni, hogy a szeretet az nem egy érzés, hanem egy döntés. Ezt én így fogalmaztam meg, ez a saját megfogalmazásom, hogy a szeretet nem más jelent, mint valaki érdekében a legjobb döntést meghozni. Pillanatnyilag a legjobb döntés hozom meg másik érdekében. Tehát a szeretet nem az, amikor úgy érzem, hogy én annyira szeretek valakit, és pillanatnyilag jó gondolataim támadnak vele kapcsolatosan, hanem a szeretet egy valóságos dolog. Mi a legjobb neki? Szeretni igazából azt tudom, akit ismerek. Igaz? Igazából szeretni a legközelebbi embereket tudom, mert ismerem őt, és tudom, hogy most az a szeretet, ha most hallgatok. És nem szólok semmit. Ezt néha nagyon nehéz megtenni, nem? Akik családba éltek, pontosan tudjátok, hogy milyen nehéz néha szeretni a másikat. Nagyon felhúzott, de most úgy tudom szeretni, ha most befogom a számot. Nekem is nagyon sokszor mondta az Úr. Most az a szeretet, hogyha őszinte vagyok vele. Nagyon sokszor egyébként az a szeretet, hogy annyira szeretném valakivel megbeszélni, hogy ő milyen, de most inkább a hátam mögött nem beszélek, hanem csendbe vagyok. Vagy az a szeretet, hogy most viszont leülök, szemébe nézek, és őszintén megbeszélek vele valamit. Oké? Tehát a szeretet egy valóságos dolog, és szeretni nem könnyű egyébként emberileg. Ha Isten vezet bennünket, akkor könnyű. Szeretni úgy tudsz igazából, mert itt végig arról beszél a János levele, hogy azt tud szeretni, aki átéli Istennek a szeretetét. Amíg nem vagy teljes Isten szeretetében, addig sok félelmen van benned, mert félsz, hogy állandóan nem felelsz meg az Istennek. Amikor elárasz Istennek a szeretete, ahogy kapod a szeretetet, úgy tudod továbbadni. Ezért nagyon fontos, hogy ha közel vagy Istenhez, és ezért mondja a János 15, hogy maradj meg a szeretetembe, hogyha ha valahogy próbálod megérteni, hogy miért szeret téged, vagy mennyire szeret Isten téged, tehát ez a minden képzeletet felülmúló szereted, és ezt naponként tapasztalod, hogy Isten nem úgy bánik veled, mint hogy megérdemled, hanem sokkal jobban szeret, és mindig ad valami jót, ha ezt átéled, akkor vagy képes arra, hogy továbbad másoknak. Tehát tulajdonképpen azért van az, és ezért beszél a Biblia arról, hogy ahogy szeretni tudjuk az embertársainkat, az az újjászületésnek a jele. Mert Isten maga a szeretet, és erre a világ nem képes, mert nem kapja meg a feltétel nélküli szeretetet. Csak Isten tud feltétel nélkül szeretni. És ahogy átveszed ezt a szeretetet, ahogy tanulod Istentől, ahogy vele kapcsolatban vagy, és átéled, hogy mennyire fantasztikusan, elképesztő módon szeret téged Isten, amit soha nem tudsz megérteni, hogy miért, és hogy tud ennyire szeretni, hogy lehet ennyire tele szeretettel, ahogy ezt átveszed, egyszerűen azt csak továbbadod. Ha nem veszed át Istentől, és nem a szeretetet veszed át Istentől, akkor nem is fogsz tudni továbbadni, hanem mit fogsz továbbadni embereknek, ugyanazt, amit te érzel. Istennek elvárásai vannak veled kapcsolatban, neked is elvárásai lesznek a másikkal kapcsolatban. Tehát a szeretetről beszél, és utána arról, hogy erről ismerjük meg, 19-es vers, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Na, itt vált egy kicsit az ige, és azt mondja, hogy ahogy átéled a szeretetet, erről ismered meg, hogy az igazságból vagy, és így teszed bátorságosságká előtte, így tesszük bátorságosságká előtte a mi szíveinket. Kinek a feladata bátorságossá tenni a szívét? Isteni? Mit mond az ige? Így tesszük mi bátorságosságká a mi szíveinket Isten előtt. Tehát mi ez egyik érdekes tett, amit meg kell tenned. Nem tudom, te szoktad-e, én korábban ezt nem tettem, bár a Biblia ezt mondja, Ez a szó, hogy bátorságosaká, ez azt jelenti, hogy győzd meg, beszéld rá a szívedet. Szó szerint ezt jelenti az a kifejezés, hogy győzd meg a szívedet, beszéld rá a szívedet, hogy legyen bátor az Isten előtt. Magyarul, ha te szeretetben élsz, és egy Isten előtt kapcsolatban élsz, akkor tedd bátor rá a szívedet, magyarul erőssé a szívedet Isten előtt, hogy bátor legyen, beszéld rá a szívedet, hogy te bátor lehetsz, amikor megállsz Isten előtt. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Hát ez az, amit nehezen lehet érteni, de azt mondja itt a Biblia, ez most az én megértésem. Hogy próbáljam elmagyarázni azt az igét, amin általában túl szoktunk lépni, bár szerintem nagyon fontos, hogy általában, amikor az Isten elé járulunk, mivel ő szent, és mivel ő tökéletes, ezért vádol minket a szív. Ha vád alatt van a szíved, akkor az nem erős, igaz? Így van. Azért nem erős a szívünk, mert állandóan vádlás alatt vagyunk. A szíved folyamatosan vádol minket, és ha vád ér téged, akkor tedd bátorságossá a szívedet, győzd meg, mert az Isten sokkal nagyobb, mint a te szíved, és ő tudja azt, amit a te szíved nem. Ez azt jelenti, hogy a szíved nem tökéletes, az egy emberi szív, és néha olyan dolgokért vádol, ami nem is helyes. A meggyőzés az azt jelenti, hogy győzd meg a szívedet, hogy te bátor lehetsz Isten előtt. Magyarul, ha te szeretetben élsz Istennel, és nem egy önző módon élsz, hanem a te életed, ha őszintén megvizsgálod, az egy szolgáló élet, jó a kapcsolatod Istennel, ha ennek ellenére vádol téged a szíved, akkor te meg tudod győzni, hogy ez egy jogtalan vád. És bátran mehetsz Isten elő. Ez a szó egyébként, hogy bátran állhatunk Isten elő, ez azt jelenti, amiről itt a Biblia beszél, ugyanez a szót használja az önbizalomra. Önbizalommal magabiztosan állhatsz Isten előtt, és következő vers, akármit kérhetsz Istentől, ő meg fogja neked adni. Hogy néz ez ki a valóságban? Mert ugye ez eddig elég, talán ez egy kicsit nehéz fejtegetés volt, de hát ez nem egy könnyű ige. Arról beszél a Biblia, amikor megállunk Isten előtt, rendszerint vádol bennünket a szív. Az azt jelenti, hogy nem tettél meg még mindent. Itt ugye szeretetről beszél, valószínűleg azzal fog vádolni a szíved, hogy nem vagy elég szeretetteljes. Valószínűleg azzal fog vádolni a szíved, hogy ezen a héten sokkal többet tehettél volna. Valószínűleg, amikor Isten előtt állsz, úgy szokott lenni, nem? Feljönnek, mivel Isten szent, feljönnek azok a dolgok, amelyek nem tökéletesek a te életedben. Amikor megállunk Isten előtt, nem tudom, észrevettétek-e, hogy amikor imádjuk az Urat, és van egy olyan pillanat, amikor nagyon szereted az Urat, és egyszerűen előjönnek a te hibáid. Mert az Isten szent. És elkezd vádolni a szíved. És azt mondja a Biblia, hogy meg tudod győzni a te szívedet, mivel Isten minden nagyobb. Mivel Isten nagyobb, mint a te szíved. Nézzünk egy gyakorlati példát, amely nekem segített ezt megértenem. Például, ismerek embereket, akik tényleg az egész életüket odaadják Istennek, és szolgálják az Urat. Mivel sok helyen járok az országban, annyi sokszor hallottam már ezt a dolgot, hogy tudom, hogy ez nagyon sok mindenkit zavar. És például egy ilyen ember, aki szolgálja az Urat, elmegy egy étterembe, vagy elmegy egy nyári szabadságra, vagy kér az Úrtól valamit, és amikor elmegyünk és élvezni azt, amilyen van, általában egy ilyen vád éri a szívét, és szokták nekem mondani, te segítsél már nekem, mert annyit dolgoztam az idén. És most itt vagyok szabadságon, és megtehetek dolgokat, és mikor élvezném, akkor feljön bennem az, hogy jaj, most annyit költök magamra. Jaj, most ezt annyi sok ember szenved a világon. Vajon ezt megtehetem? És akkor kérem az Úrtól, hogy Uram, add meg ezt, és vajon mit szól hozzá Isten? Ismerős ez a gondolat? Jaj, ez vajon összefügg a szeretettel? Nem odaadhattam volna ezt a pénzt másoknak, és akkor otthon imádkozhatnék. Értitek már, hogy elkezd vádolni a szív. És azt mondja, hogy hát, hogyha igazából szeretetbe élnél, akkor ezt most nem tehetnéd meg. Most te önző vagy. És elkezd vádolni a szíved, és már rögtön nem mersz kérni Istentől, és visszavon téged egy bártoltalan állapotba, és már megállsz Isten előtt, hogy Istenem, sokkal többet kellett volna tennem, hogy te most meghallgass. Istenem, lehet nem is vagyok rá méltó. Tudod, amikor én kérek kis dolgokat Istentől, hogy Uram, kérlek, add meg, hogy meg tudjunk élni, meg hogy el tudjam végezni a szolgálatot, az úgy rendben van. De amikor azt mondom az Úrnak, Uram, de azért vannak olyan dolgok a szívemben, majd úgy szeretnék veled átélni, és elkezdek imádkozni, hirtelen feljönnek vádak a szívembe, hogy hát de igazából ezt te nem teheted meg. Ha te ezt most megteszed, gondolj a másikra. Igazából, talán a múlt héten már említettem ezt, amikor elkezdtem másokra gondolni, utána rájöttem, hogy semmivel se jobb a másiknak, hogy én most rá gondolok, viszont rendkívül bártoltalan lettem is. Nagyon sokszor becsapott engem a szívem. És azt mondja a Biblia, hogy a te feladatod bártossággá tenni a szívedet, beszéld rá a szívedet, győzd meg a szívedet, hogy te megállhatsz Isten előtt. Mert azt mondod, hogy Uram, én szolgálok téged, amit tudtam, megtettem, tudom, hogy vannak hibáim, de én most itt állok előtted, és kérek tőled. Szeretnék nagy dolgokat kérni. Tudod, lehet, hogy ez egy eretnek gondolat, de Istentől nem áll távol az, hogy néha kényeztessen téged. Isten néha adni akar, és szeretné, hogy te meggyőzz a szíved, hogy most élvezheted az ő jelenlétét. És amikor nagyon sokat ad, azt nem azért adja, mert rászolgáltál, hanem azért, mert szeret. Tanuljátok meg elfogadni Istennek a szeretetét. Tanuljátok meg befogadni. Tanuljatok meg akkor is kapni, ha nem érdemelted meg, mert Isten ilyen. És azt mondja, hogy a te dolgod, hogy győzd meg a szíved, de élj mindig szeretetbe, és amit kaptál, az oszd meg, mert utána többet fogsz kapni. Érthető? Tehát, hogyha te Istentől sokat kérsz, és azt élvezed, az nem jelenti azt, hogy te egy önző ember vagy. Nézd meg az életed, hogy valóban az egész életed rólad szól-e, vagy tényleg szól másokról is, de ha ez megvan, akkor egyszerűen légy bátor. És azt mondja utána a Biblia, hogy akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatát. Az ő parancsolata nagyon egyszerű. Higgyél az ő nevében, és szeresd a másikat. Ha ezt megtartod, akkor bátran állhatsz az Úr elé. Én azt gondolom, hogy mi egy olyan nép vagyunk, akik igazából nem merünk kérni. Nagyon sokszor elkezdtem imádkozni dolgokért, aztán elbártoltalanodtam közben, és abba hagytam. Mert a szívem vádolt. Mert azt gondoltam, hogy erre nem vagyok jogosult. Mert azt gondoltam, hogy miért is kérem ezt? Hát nincs is arra annyira szükségem. Tudod, én azóta tanultam ezt meg, mióta apa vagyok. Én még nem láttam úgy a gyerekeimet, hogy valamit nagyon szerettek volna, és kérték tőlem, elkezdték kérni, és 3 nap után elém álltak volna, hogy apa, átgondoltam a dolgot. Megnéztem az én jegyeimet. Megnéztem a házi feladathoz és a házi munkához való hozzáállásomat. Megnéztem a szülők iránti tiszteletet az én életembe. Összegeztem a testvéreimmel való kapcsolatomat. És igazából átgondoltam az egész életemet, plusz a gyerekkori csendességeimet, és azt, hogy mennyire mélyültem el. És átgondoltam a szavakat, amiket kimondtam, és bizony voltak apa olyan szavak, amelyre nem voltam büszke. Ezért átgondoltam az én kérésemet. Szeretném visszavonni. Ha véletlenül már elindultál ebbe az irányba, és tettél lépéseket annak érdekébe, hogy a szeretetet kifejezd, én szeretném elmondani, úgy érzem, nem teljesen vagyok rá méltó, és ez az én önzőségemet fejezte ki. Lehet, hogy az én testvéremnek nem jutott eszébe, hogy ő is kérjen ilyeneket, és ha én ezt megkapom, azzal úgy érezheti az én testvérem, hogy kivételezel velem. Éppen ezért, apa, szeretnék lemondani erről a jogomról, és szeretném elmondani, inkább adj nekem valami feladatot, hogy szolgálhassam a család érdekeit. Hogy valóban egy olyan család lehessünk, amiről majd 10 év múlva könyvekbe írnak. Hogy az odaadó gyerekek és a kedves szülők szereteteljes kapcsolatán épülő, krisztusi család eszményképét megélő, szabad keresztény, gyülekezeti szolgáló család. Szeretném elmondani, hogy ez az új kérésem. Hogyan tudom szolgálni az én testvéremért? És van egy új ötletem, hogy én kimosom a testvérem szennyesét. Ezzel igazából szeretnék aktív tagja lenni a családomnak. Hát, tudjátok, Jézus azt mondja, legyél olyan, mint egy gyermek, És a gyerek egy teljes őszinte kapcsolatban van a szüleivel. Hallottatok már szülők ilyet a ti saját gyerekeitektől? Megmondom őszintén, én nem is szeretnék ilyet hallani. Tehát ahogy én imádkozok az atyához, én nem szeretném, ha az én fiam meg lányom úgy beszélne velem. Azt mondanám, hogy normális vagy. Most őszintén mi van veled? Hát kértél, én szíved, gyere, beszéljük meg, vagy megadom, vagy nem. De értitek? Szerintem te nem szeretnéd, hogy a te gyereked úgy beszéljen veled, mint ahogy te beszélsz a te apáddal. De ha te nem szeretnéd, akkor te se tedd meg. Azt mondja, hogy győzd meg a szíved. És legyél... Én nem értettem sokáig, hogy Isten miért szereti azt, hogy nagy önbizalommal állunk elé kérni. Azért, mert az arról beszél, hogy Istenem, nagyon jó a kapcsolatunk. Értitek? Az arról beszél, hogy megbízok benned, és itt vagyok, és amit kérek, azt tőled kérem. Ha nem Istentől kéred, úgyis ott vannak a vágyaid, és majd betöltöd más úton. De azt mondja az Úr, hogy gyere inkább hozzám. Én meg akarlak segíteni téged. És amikor elkezd vádolni a szíved, nem Isten dolga rendbe tenni, hogy ezeket a vádakat hova tegyük, hanem a te dolgod meggyőzni a saját szívedet, és kérd Istent, hogy segítsen, hogy Uram, most vádol a szívem, ez jogos vagy nem? Rengeteg jogtalan vád van a szívedben, tudod miért? Mert az ördög nem alszik. És amikor ezeket a vádakat félre tudod tenni, hogy meggyőzöd Isten által a te szívedet, kérhetsz, amit akarsz, megadja neked, és akkor egyszerűen erőssé lesz a szíved. És Isten szeretne ebben a teremben legalább 200 erős szívű embert látni, aki előre megy, aki nagyon sokat kap, aki tud kérni Istentől, aki meg tud hajolni Isten előtt, amikor imádja őt, de aki ki is tud állni, amikor kér, és az egy apa, én ezt szeretném. Isten nagyon vágyik veled való nagyon őszinte szoros kapcsolatra, ahogy az apa a gyerekével. Isten nagyon vágyik arra, hogy az ő szeretetét, amit el se tudsz képzelni, valahogy kifejezze feléd. És sokszor a hülyeséged miatt megfosztod magad az Isten szeretetétől. Én kérlek titeket, ne fosszátok meg magatokat. Soha ne legyetek önző emberek, de tanuljatok meg nagyon sokat kapni Istentől, aztán adjatok nagyon sokat, aztán még többet fogtok kapni. Ez egy nagyon jó élet. Erről beszél a Zsidó 13, hogy jó dolog, hogy kegyelem által erősödjön meg a szív. Mert ilyenkor erős a szíved, és biztonságba tudod magad. 112. Zsoltár 7-es verse azt mondja, ha fel akarjátok írni, írjátok fel nyugodtan, 112. Zsoltár 7-es verse. Nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, mert ezt a kolocsai táborba, a múlt században valamikor kívülről meg kellett tanulnunk. Képzeljétek el, hogy arról szólt a tábor, hogy minden nap egy csomó igét kívülről megtanultunk. Először is megtanultuk a 112. Zsoltárt versenként előre, utána megtanultuk versenként vissza. Utána megtanultuk versenként külön-külön, utána megtanultuk egybe. Aztán nagyon jó volt, mert 10 év múlva is, amikor szükségem volt rá, rögtön jöttek a 112. Zsoltárnak a gondolatai, ki se kell keresni, mert az örök életre ott van bennünk. Abban az időben kicsit furcsa volt, hogy hát eljöttünk ifjúsági táborba, és tanulunk, de tudjátok, ez örök életnek a beszédés. A 112. Zsoltár azt mondja az igaz emberről, hogy szíve erős, az Úrban bizakodó. Semmi rossz hírtől nem fél. Ez a következő dolog. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, és ha megörösödik a szíved, nem félsz a rossz hírektől. Szeretném mondani, hogy az erős szív egyik jele, hogy nem fél a rossz hírektől. Mindig előfordul velünk, hogy félünk rossz hírektől. Tudjátok, a rossz hírtől való félés tönkre tudja tenni úgy a napodat, hogy igazából semmi rossz nem történik. Csak te magadnak okozod a problémát. Annyira sokszor előfordul velem, és elhatároztam, hogy változtatni fogok az életem, amikor elmegyek szolgálni, sokat utazok, és ahogy szolgálok, hazamegyek, elkezdem élvezni azt, hogy Isten tudott használni, és minden jó, sok minden jó dolog történt, de utána majdnem mindig egy nagyon rossz érzés kísér. Ugyanis minden egyes alkalommal félek attól, hogy biztos beleszaladtam egy trafipaxba. Az is volt, mentem a 4-esen, és a szolnoknál van egy 70-es tábla, amit így elfordítottak, és abszolút nem lehet látni. és én 80 valamilyen mentem, még emlékszem, hogy még örültem is, pedig még vazéztam is, tehát az is kiírta, hogy 70-nel szabad menni, de annyira imádkoztam, és az Úrra figyeltem, hogy beleszaladtam egy trafipaxba, azt gondoltam, utána beleszaladtam még egybe. És nagyon érdekes, hogy az ördög észrevett, hogy én ettől félek, és szinte mindig minden szolgált után az történik, hogy minden nap nézem a postaládát. Reggel felkelek, és várom a postás, hogy ó, Uram, ha két büntetés jön, az már tényleg nagyon sok. És akkor azt mondom, hogy én rájöttem, hogy félek a rossz hírektől. És Szimma mondta, szokta nekem mondani, de figyelj már, egyébként soha egyetlen egyszer nem jött még büntetés. De tudjátok, az ember nehezen tanul, legalábbis a szabolcsi ember nehezen tanul. Én 5 év után is ugyanúgy álltam a postaládánál, és Uram, és 2 hét után megnyugodtam. De tudjátok, nem jött soha semmi rossz, de nekem egy csomó napom tönkre ment. Ezt csak azért mondtam az én példámat, mert nektek is biztos vannak ilyen, nem? Amikor félsz a rossz hírektől, jaj, mi történhet? Elmegy a szeretted valóban az úton, semmi nem történik veled, de te egész a poton ülsz, jaj, mi van, ha történt vele valami? Azt mondja a Biblia, hogy erősíts meg a szívedet, a kegyelem megerősíti a szívedet, és azt jelenti az erős szív, hogy nem félsz a rossz hírektől. Miért? Mert a kegyelem Isten jó indulatát jelenti, ami azt jelenti, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van, és Isten mindenből valami jót ki fog hozni, és ha erős a szíved, akkor az megszabadít attól a félelemtől, hogy félj a rossz hírektől, és nem fogod várni, nem fog tönkre menni a napod úgy, hogy semmi rossz nem történik, de téged ezek az érzések, a félelem érzései tönkretettek. Azt akarja Isten, hogy erősödjön meg a szíved. Jó dolog, hogyha a kegyelem által megerősödik a szív. Ez azt jelenti, hogy jó híreket fogsz várni. Elkezdtem edzeni magam, és azt gyakorlom otthon, hogy Uram, jó híreket várok, hogy valami jó fog történni. Biztos valami jó fog történni, és ha valami rossz hírt kapok, azt mondom, de akkor ebből is valami jót fogsz kihozni. Igyekszem átprogramozni az én gondolkodásomat, hogy valami jót várjak. Mindig kegyelem által erősödik a szív. És azt mondja a Biblia szívről, a szívet összekapcsolja a látással. Például a Biblia azt mondja Máté 6-ban, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent, ha tiszta szíved, akkor látni fogsz. Az olyan, mint egy szemüveg. Minél tisztább a szíved, annál tisztább a látásod. Nem fizikális látás, hanem a jövőbeli látásod, hogy milyen jövő vár rád. Ha letisztul a szíved, kitisztul a látásod. Ha vádlásoktól letisztul a szíved, egyre tisztában fogod látni a szerető Istent. Ha letisztul a szíved bűnös dolgoktól, egyre tisztában látod a jövődet. Ha letisztulnak a kapcsolataid, egyre tisztában látod, hogy mi fog rád várni. Szeretnétek látni tisztán a jövőt? Azt, amit Isten szán nektek? Attól nagyon lelkes leszel, és ha erős a szíved, akkor megerősödik Istennel kapcsolatosan, és le tudod győzni a vádlásokat, és meg tudod győzni a szívedet, hogy ez a vádlás, ez nem helyes. Ez nem Istentől van, az ördögtől. És én maga biztosan állhatok meg Isten előtt, mert a kegyelem megerősítette a szívemet. És akkor elhagyjuk a különböző dolgokat, hogy ennek kell megfelelni, annak kell megfelelni, így kell csinálni, úgy kell csinálni, sosem működik normálisan, hanem azt mondod az Úrnak, Uram, kapok egy új esélyt. Ma azért vagyunk itt, hogy erősödjön meg a szíved. Erős szívű ember legyél. Hajtsuk meg a fejünket. És utána fogjuk az Urat dicsőíteni. Uram, imádkozok azokért az emberekért most, akik mostanában sok vádlást értek át, hogy ők hibákat követtek el, és nem elég jók, és nincs joguk megállni előtted. Nincs joguk szabadnak élni. Nincs joguk élvezni az életet. Nincs joguk az örömhez, a te örömödhöz. Azt mondja az ige, amely szabaddá tesz, és most szabaddá teszi a szívedet, hogy az Isten nagyobb a te szívednél, és ő mindent tud. Tedd bátorságossá ma délelőtt a szívedet Isten előtt. És mondd azt az Úrnak, hogy Uram, bátorrá teszem a szívemet. Ha valamit vádol a szíved jogosan, akkor azt persze rendezd el. És mondd azt az Úrnak, hogy Uram, kérlek, bocsáss meg, és adj egy tiszta lapot ma. De jó dolog, hogy a kegyelem ma megerősítse a szívedet. Győzz meg a szívedet, és állj magabiztosan Isten előtt, és azt mondod, Uram, én kérek tőled, erősíts meg. Szeretnék egy sokkal jobb életet élni. Szeretném a te ajándékaidat. Kérem, halmozz el, hogy tudjak szeretni. Uram, szeretném sokkal jobban szeretni az én barátaimat. Sokkal jobban hinni benned. Uram, kérek tőle sok mindent. Azt mondta Elizeus az özvegyasszonynak, kérd, de ne keveset. Ne olyan kérés kér Istentől, ami a nagyon emberi, ami nagyon szép, ami nagyon alázatos, ami nagyon reális, hanem kérj úgy és olyat, ami méltó az Istenhez, és méltó az Isten fiához vagy lányához. És ott, Uram, változtatni fogok. Szeretném élvezni a szolgálatot, a veled való kapcsolatot. Most úgy érzem, hogy Isten szelleme szól, hogy nem tudtátok igazából élvezni a vele való kapcsolatot, ezért a szolgálatot sem. Szeretné Isten, hogy teljesedj ki a vele való kapcsolatodban és a szolgálatodban. És hiszem azt, hogy egy új korszak kezdődik a mi életünkben, amikor kiteljesedünk és bátrak lehetünk. Tudjuk, hogy hibákat fogunk elkövetni, de azt is tudjuk, hogy új esélyt kapunk. Ha ma úgy vagy itt, hogy egy új esélyre van szükséged, akkor kérd Istentől, mondd azt, Uram, ma kérek tőled egy tiszta lapot. Kérlek, felejtsd el, ami eddig volt. Szeretném én is elfelejteni, és tiszta lappal indulok a jövőbe. Kezdjünk újat, Uram. Hadd legyen ez az új indulás kezdete. És azért foglak téged dicsőíteni, mert nem vádol már tovább a szívem. Mert nagy vagy Isten, és nagy a te szereteted. És kiteljesedik ma Isten szeretet az ő népe között. Gyertek, dicsérjük őt.